Ha kérdéseid vannak.
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
A válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben?
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt az újjáalakult Roboraptor Podcast ilyetén második adása, négy úriemberrel itt a stúdióban, Szaniszló Roberttel, Pongrácz Mátéval, Zsótér Dániellel, én pedig Mucsicska László vagyok, és hát a Discovery Channelhöz hasonlatosan most mi is Shark Week-et tartunk, ami abszolút indokolt, hiszen két héten belül kettő darab cápás tartalmú film is a mozikba került. Az egyik még szeptember 14-i héten a Nyílt tengeren cápák között, és szeptember 21-i héten a 47 méter mélyen. Hát egyik csodálatosabb, mint a másik, és úgy terveztük, hogy egy kicsit kitágítjuk a cápás tematika kapcsán ezt a szubzsánert, és behozunk egy csomó más filmet is, amikről ezzel kapcsolatban érdemes beszélni. De mi előtt ebbe belefogunk, nektek mi a viszonyotok egyáltalán a cápás filmekhez?
Én szeretni a cápás filmeket. Alapvetően szeretem is. A probléma az, hogy minél többet nézek, annál bizonyosabb vagyok benne, hogy egyetlen egy jó cápás film készült, ami tényleg jó. Ez pedig nyilván a cápa. Szóval utána nagyon sokan próbálták sokkal kevesebb sikerrel lekoppintani, majd pedig ugye a 2000-es évek közepén, amikor már a hülye is megfogott egy digitális kamerát és filmet forgathatott, akkor a áldásos tevékenységéről híres Asylum filmstúdió és a még csodálatosabb és magasabb nívót képviselő Sci-Fi csatorna elkezdte ránk szabadítani a kétfejű, háromfejű, ötfejű cápákat, a cápaviharokat,
Giant Octopus versus
homoki cápát.
Igen, hát ezekből rengeteg van, tehát van Dino Shark, Super Shark, Snow Shark, Sand Shark, Ghost Shark, és a kedvencem a Jersey Shore Shark Attack.
Azt tegnap este néztem.
Tehát, hogy igazán, tehát trashből rengeteg.
Igen, van. És szóval innentől kezdve a cápa már nem félelmetes, mert egy közről, szóval manapság, ember azt mondja, hogy cápás film, akkor pont ezek jutnak eszébe, pedig a cápába. Szóval az a baj, hogy nagyon behatároltak a lehetőségek. Szóval lehet csinálni egy-két jó horrort, de azzal ki van merítve. Ami nem ebbe a kategóriába volt, azok ezek a realista hangvételű, direkt ilyen házi kamerás hangulatú pár ember kimarad az óceán közepén, és akkor ott kell úgy reális hangmodorba leküzdeniük a cápákat. És akkor van ez, de már ez is unalmas, mert hogyha egyszer látod, az a baj, hogy ott a Nyílt tengeren című film, az első rész, az arról szólt, hogy egy pár ott hagyott a búvár csapat, mert a jamaikai matróz egyszer elszámolta, hogy hány ember szállt vissza a tengerből a hajóra, és elmentek, ők meg ketten ott maradtak, és ez kurva nyomasztó, mert gondolj bele, ott vagy a óceán közepén, és nem is főleg a cápák ölik meg őket, hanem ők csak egy ilyen folyamatos feszültség, ami ott van. És semmit nem tudsz csinálni. És ez egyszer nagyon katartikus, meg nagyon nyomasztó, de ugye azért az igazán jó túlélő filmek mégiscsak azok, ahol az ember látod, hogy a szereplők próbálnak küzdeni a túlélésért. Az óceán közepén nem nagyon tudsz mit csinálni az a helyzet. Szóval megnézed ezt, és ezzel először nagyon üt, de aztán ugye minél többször látod, főleg a most mozikba került harmadik rész, mert ugye nyilván miért ne folytassunk valamit, amit teljesen indokolatlan
fogja. Azon gondolkodom, hogy egyébként az első két rész egyáltalán volt mozis forgalmazásban?
Én most hallok először erről a franchise-ről, nekem az fogalmazódott meg, hogy a Nyílt tengeren univerzumban akkor most már voltak cápák, és majd jönnek a ráják, a homárok.
Nem, mindegyikben cápa van. Mindegyikben? Igen. Tehát az összekötő kapocs a tenger és a cápa.
És ugye, hogy beszéltünk a podcast előtt, hogy ez tök jó, mert ez ezzel egy új filmes univerzumot fedezhetünk fel, a vízzel játszódó filmek, hiszen sokkal nagyobb, hogy is mondjam, ismertséget szereztek évszázad, illetve egy század óta a nyílt földfelszínen játszódó filmek. Ugye olyanból nagyon sokat ismerünk.
Igen, viszont jövő héten biztosan merítünk majd a legjobb szárazföldi filmekből, és utána jön az összes többi, a legjobb légi film. Légi,
űrös filmek.
Északi sarkon játszódó filmek. Hát az határeset, az ilyen crossover.
Crossover, jogos.
Sőt, igazából hegyvidék. A legjobb hegyvidéki filmek. Erdészász Falkeneóban. Na, viszont visszatérve az eredeti kérdéshez, meg amit legutoljára megfogalmaztál, hogy nekem ugyanez a bajom a cápás filmekkel. Ráadásul gyerekként kicsit nekem hasonló kaliber a cápa, mint a Twin Peaks, olyan értelemben, hogy egyiket sem hagyták a szüleim, hogy megnézzem. Ők állandóan nézték a Twin Peaks-et, aztán volt egy ilyen szombat este, amikor a köztévé leadta a cápát, azt sem engedték, és nekem egy ilyen hosszú listám nőtt gyerekkoromban, amit rohadtul meg akartam nézni, és baszottul elodázódott az egész. Na most addig, amíg 6 vagy 7 évvel ezelőtt megnéztem végre a cápát, addigra már túl voltam egy csomó teljesen trash cápa filmen, úgyhogy nem is ütött akkorát már utána a Spielberg.
Lehet, hogy a szüleid egyszerűen nem szerettek veled televíziót nézni, nem? Hogy...
Ebben mondjuk nem gondoltam még bele, és ezzel nagyon komoly sebet ütöttél rajtam.
Én nekem ez az egész ilyen cápa tematikával az élményem, hogy én nagyon későn láttam a cápát, egészen pontosan ezen a héten láttam először életemben, ugyanis mindig azt gondoltam erről a moziról, hogy ez engem baromira nem érdekel, mert annyira rossz tapasztalataim voltak mindig is, ahogy neked is a cápás filmekkel, hogy én azt így kibekkeltem nagyjából az elmúlt 27 évemet anélkül, hogy láttam volna a cápát.
Meg benned nem volt egy ilyen, hogy biztosan túlporos ez a film, és
nem ezért, hanem mindig is azt gondoltam róla, anélkül, hogy láttam volna, hogy azt csinálta a Spielberg, ami az egyik legundorítóbb dolog a világon, hogy fog egy ilyen teljesen ártalmatlan lényt, mint a cápa,
és démonizálja,
de olyan szinten, hogy ez utána évekre meghatározza a filmgyártásban ennek a figurának a szerepét.
Nem a Spielberg, hanem a Peter Benchley nevű úriember, igen. Ő írta a cápát, érdekesség.
Ja, hiszen ez egy regény.
Ő után rájött, hogy...
Ami egyébként egy valóban megtörtént esetről szól.
Inkább úgy ikletődött a Jersey Shore sárketekről, már nem a filmről, mert van egy ilyen film, amikor a Jersey Shore trash reality szerep, hát így színészek, akik eljátszák ezeket a szereplőket, albino bikacápákkal küzdenek.
Jó van, hagyjuk ezt.
Ez egy tök jó film.
Mindig lenyűgöz a Pongrácz Máténak a trash műveltsége.
De pontosan azt mondtam, hogy egy jó cápás film van, ugye a cápa, mindjárt visszatérek rá, de ez nem azt jelenti, hogy csak az egyetlen szórakoztató cápás film.
És akkor innentől lehet vitázni, hogy kinek mi a szórakoztató. Tehát, hogy...
Én abszolút immunis vagyok például a cápás filmekre. Én láttam a cápát egyébként legalább vagy 4-szer, de nem azért, mert nekem annyira tetszett, hanem azért, mert éppen az ment a tévébe, a fater meg nagyon szerette. Én nem érzem relevanciáját nekem, mint szárazföldi patkánynak, hogy miért kellene izgulnom azon, hogy mi van a mélytengerben például, hogyha nem nagyon...
Minden esetre a Peter Benchley visszatérve, ő rádöbbent a tévedésére, hogy szegény kezes jószágokat így démonizálta, és nyilatkozta is utána, hogyha most írná a regényt, akkor már nem ezt tenné, és hogy a cápák valójában inkább áldozatok, hiszen halászat az ezért elég erősen tizedeli a sorukat, de amúgy teljesen igaz, hogy megjelent a cápa, és utána az emberek azt gondolják, hogy cápa az nagy fehér cápa, pedig vagy 500 féle cápafaj létezik.
380.
Az majdnem 500. Hát most
igen,
a kettő is majdnem 500.
Abból 300 teljesen bánt.
Igen.
Tehát ők nem bántak emberek.
Formában is, hogy a 17 centistől a 12 méteres plankton evő óriás cápáig, ami így...
Hiszen a cápa ugye az egy porcos hal, tehát hogy ez egy ilyen átmenet a hal és a gerinces állatok között, tehát ugye a cápa az egy több millió éves formáció, ez az egyik legprimitívebb élőlény a Földön. Ez az élőlény, ez egy milliárd év, vagy egy millió, nem vagyok benne biztos, hogy pontosan hány millió évről beszélünk, de már évmilliókkal ezelőtt is pontosan ugyanúgy nézett ki, és semmit nem változott.
Csak de... jóval nagyobb volt. Például a Megalodon az egy elég nagy dolog volt.
De figyelj, azért... ez a faj elérte a szingularitás csúcsát, tehát hogy ebből a lényből kihozta a természet azt, amit lehet, és de, ez de lett belőle.
Azért nem meglepő, hogy épp a cápát démonizálták, és nem a sügért, szóval, hogy gondolj rá, hogy a cápa 7-szer jobban lát, mint te. A nagy fehér cápa képes olyan 40 km/h felgyorsulni, csupa izom az egész, egy tökéletes ragadozó megérzi a vízben a legkisebb rezgéseket.
És hogyha sikerül a hátára fordítanod, elalszik. Tehát, hogy ő tényleg ennyire egyszerű.
3 mérföldről megérzi a vérednek a szagát, szóval úgy lebegsz, úgy...
Ez egy nagyon nagy tévhit a cápákkal, hogy ők a vérszagra mennek. Ez konkrétan azért nem igaz, mert akkor szerencsétlen állatok egész nap másik csinálnának, csak ide-oda rohangálnának a nyílt vizet.
Nem azt mondom, hogy arra mennek, csak hogy a szaglás, hogy hát megérzi, hogy nagyon kitanulmult.
Hogy lehet vízben szagolni?
Na, és mindegy. Én ezért szeretem, vagy ezért vonzanak engem a különböző állatos horrorok, mert jó nézni, hogy itt pöffeszkedünk a stúdióba, majd lemegyünk, bontunk egy sört, röhögünk a légyen, amit lecsapunk. Az ember azt hiszi, hogy ő az evolúció csúcsa, és emelt ki ezt a nyomorult kis embert, így a természetes közegéből, így a panel meg a CBA közötti háromszögből, és rak be mondjuk egy erdőbe, rak be a tengerbe, és már is átértékeled, hogy
hol a helyen ebben a világban. Ezzel egyetértek, és ezt egyedül egy helyen éreztem eddig. Pár évvel ezelőtt a Liam Neesonnak volt ez a Grey című film, amikor farkasok üldözik, és nekem abban például kifejezetten azt tetszett, hogy ott nem volt démonizálva a farkas, mint élőlény, hanem egész egyszerűen egy ilyen nagyon szerencsétlen helyzetet teremtettek azzal, hogy ő az utolsó túlélője egy ilyen talán expedíciós csoportnak, és nem tud mit csinálni.
Mert lezuhantak.
Lezuhant
a repülőgépük.
És nem tud mit csinálni, neki menekülnie kell az állatok elől, akik viszont valahogy úgy tudták őket ábrázolni, hogy nem gonoszak, mint a cápa, aki megöl és elveszi az asszonyodat, meg mit tudom én. Elveszi a cápa a munkának, nem ez volt, hanem az volt, hogy...
Üzenjük a cápáknak.
Hogy jöttek a farkasok, mert nekik természetüknél fogva az az életük, hogy védik a területüket, éhesek, gondozzák a kicsinyeket, stb. Egy ugyanilyen film tök érdekes lenne például egy eső erdőben, ahol a szürke hátú gorillák védik a territóriumokat. Hát nagyon a Kongó, azt hagyjuk a Kongót, az egy elég durva trash, én mondjuk nagyon imádom, de hogy...
A Kong Island, ott is a védte a gorilla.
ott igen, egy halom gorilla volt.
A Godzilla védi a területét. Az nem lenne jó.
Így körbe pisáljak.
Ez a másik, hogyha jól tudom, a cápák például nem territoriális.
Territoriális.
Olyanok, ugye? Nem?
Nem, egyáltalán nem.
Na, szóval például ezért is, például hiába egy, szerintem egy szórakoztató film, a tavalyi Blake Lively is, az a sekély, az is zátony, mert igen, a zátony, de hogy elég hihetetlen, hogy szerencsétlen cápa ott kering másfél óráig a Blake Lively körül, amikor úgy odébúzhatna, és máshol is találna ennél valóra.
Hát mert primitív, mert egyszerű, mert nem fogja fel, hogy neki arrébb van dolga, és abban a filmben is az volt a bajom, hogy ez a démonizálás, ez engem annyira ki tud nyírni. Értem azt, hogy bizonyos hétköznapi élőlények tudnak félelmetesek lenni egy olyan közegbe, ahol mi nem vagyunk jártasak, de amikor erre a filmkészítő külön rátesz mindenféle effektel, hangulattal, vágással, akkor
így
nem...
Így működik a film, igen, hogy a történetekre igen, effektet, igen, hangulatot,
értem,
vágást rakunk.
Egy film akkor működik nálam jól ilyen témában, hogyha nem ezekkel az eszközökkel éri el ugyanazt a hatást.
Adjuk már ezt a liberális tempót. Te is a fürdőszobában levered a pókot a falról, pedig nem ártott senkinek.
Én semmilyen állatot nem ölök meg, ezt itt merem vállalni.
A szúnyogot sem?
Semmi.
Hazudsz.
Nem hazudok.
Hazudsz.
Én arrébb hesegetem, de ennyi.
Viszont ugye 1975-ben, amikor elkészült a Spielberg-féle cápa, akkor eléggé drasztikusan visszaestek a strandolási, igen, tendenciák, tehát hogy emberek nem mertek elmenni a tengerpartra, mert nagyon féltek, és vadásztak ugye a cápákra.
Ugyanez volt a Jurassic Park után, hogy a
dinoszauruszokkal, látsz is egyet, mindegyiket megölték.
De tényleg vajon ez minek köszönhető, hogy ennyire sikerül démonizálni ezt az állatot? Tehát, hogy azért egy csomó más vadállat is van a természetben, amiről készülnek
szerintem
ilyen filmek.
Szerintem azért, amit az előbb mondtam, hogy gondolj be, az összes ragadozó állat, főleg a szárazföldiek, aranyosak. A mackó az lecsap, megöl, mert tényleg védi a területét, bár az sem támad olyan gyakran emberre, de a nagy macskák, a farkasok, ezeket úgy mind el lehet adni olyan aranyosan, hogy vedd meg az állatkertbe a kis plüssizét, jaj, kis megbugyorgatom a kis oroszlán pofikáját. A cápa nem, szóval a cápára ránézve, főleg a nagy fehér cápára, és az rideg, szóval... Az
teljesen élettelen tekintete van.
Az tényleg egy ilyen exkavátor, egy ilyen lelketlen valaminek tűnik, ami így megy, és így bármi az útjába kerül, azt elintézi. Ami nem igaz, mert gondoljunk arra, hogy itt van például Robert, aki életében nem volt vízbe, szóval Robert valószínűleg nem képezi a cápának.
De láttam már vizet, azt azért tegyük
hozzá. A cápának a természetes táplálékát, mert hogy nyilvánvalóan a cápa olyat szeret enni, ami a vízben él, szóval Robertet is valószínűleg csak így megkóstolná aztán.
De nem kóstolna meg engem a cápa, mert nem vagyok neki táplálék, mert rajtam nincs annyi zsír, hiába tűnik ez nektek máshogy, de nincs rajtam annyi zsír, hogy az neki jó legyen.
Minden megharap, szóval, de csak megkóstol, szóval, hogy beleharap a bójába, aztán tényleg beleharap az emberbe, és látja, hogy ez neki túl csontos, vagy pedig nem érti azt, hogy a fókába beleharap, és akkor az úgy általában ott marad, és úgy elsüllyed, a ember meg utána is megpróbál úgy kiúszni a partra.
De ez azért van egyébként, mert a cápa így érdeklődik, tehát amiről nem tudja, hogy mi az, azt, hogy jól megharapja, és akkor megy tovább.
Van egy ilyen orális fixációja, pontosan.
Hát csak az van neki egy orális bemenet, meg esetleg egy ilyen output, ami...
Ennyit tud ez az állat, hogy így hozzáér azzal a két sornyi borotva éles fogával, és hogyha az így jól esik, akkor miért ne egye meg?
És hát már térjük vissza a vicces statisztikai adatokhoz. 100 darab cápatámadásból mindösszesen 15 végződik halállal, de egyébként nagyjából Cuzamme évente nagyjából ennyi cápatámadás.
Nem is emberek ellen. Egyetlen egy évben, azt hiszem, valami floridai statisztika szerint egy évben egyetlen egy ember az, aki halálosan meghalhat a egy cápa támadástól, viszont 38 ember hal meg villámcsapás által. Tehát
és 6000-szer támadnak a vízilovak emberre évente. Tehát, hogy így vannak ilyen...
És 500 ezer ember hal meg a cecelegyek miatt álomkorban.
De valami egy a 200 millióhoz az esély, hogy például én cápa támadásban fogok meghalni
hát
valamikor.
Oké, rendben, itt élsz, basszus, Közép-Európa,
jó, hát de kimehetek például egy tengerpartra, vagy óceán közelébe mehetek.
Igen, de ezt akartam mondani, láttunk már olyat, amikor nem a víz alól támadtak a cápák, hanem például mi van a szellemcápákkal?
Szóval bármikor jöhet egy
szellemcápa. A kísértett cápa azért az más az.
Na, beszéljünk már tényleg erről a szellemcápáról. Ezt biztosan látod,
ezt,
Máté.
Ezt pont nem láttam, mert nekem ez is azt hiszem Asylum film, és én az a helyzet Asylum filmekkel, hogy én nagyon tudom szeretni az ilyen szórakoztatóan Z-kategóriás, B-kategóriás filmeket. Az olaszok hát gyakorlatilag, hogy megszületett a blockbuster Steven Spielberg által, a olaszok rögtön elkezdték mindegyiket lekoppintani, a cápát, a Star Wars-t, a Conant, az Alien-t, de ezekben van valami, szóval valami szakértelem mindegyikben. Nyilván nagy részük nem jó film, de vannak benne például tök jó praktikus effektek, vagy szórakoztatóak, tempósak, szóval, hogy van valami hangulatuk. De az Asylum filmek az, hogy arról szólnak, hogy kitalálnak egy nagyon elborult ötletet, hogy például az mutáns íróasztal lámpa inváziója, vagy valami, és ezt fölírják a poszterre, és ez körbe megy a neten, ilyen, így lett híres, például az első ilyen film volt, ugye a Mega Shark versus Giant Octopus, ami már rögtön elmémesült az interneten 2009-ben, emlékszem, ezt a RTL Klub leadta főműsoridőbe, én meg néztem, hogy úristen, szóval ez még az RTL Klub amúgyi kínálatánál is sokkal aljább, hogy lehet ilyet műsorba küldeni. Most múltkor újra néztem, és szarrára rögtem rajta magam, de tényleg az a baj, hogy az Asylum filmeknek egyetlen egy szórakoztatási értéke van, hogy minden szempontból mocsokszarok. Mocsokszarok az effektek, a színészek, a sztori, egy ilyen a legrosszabb blockbuster kliséket követő sztori, szóval, hogy tényleg semmi nincs benne, ami miatt az ember azt tudná mondani, és ráadásul hót komolyan veszik magukat. Szóval például a legelképesztőbb az volt a Mega Shark vs. Giant Octopus végén, hogy a stáblista alá beraknak egy ilyen lassú keresztény ilyen popballadát, valószínűleg ezt tudták jogdíj nélkül megvenni, de akkor is kb. Olyan, hogyha Cannibal Holocaust végére valami George Ezra számot beraknának, hogy ez teljesen hihetetlen, hogy ezt hogy gondolják.
De akkor azt mondd meg nekem, hogy mégis miért van ezeknek az Asylum filmeknek ekkora felvásárló piaca, mert számomra az az értetetlen, hogy az, hogy valami trash, az szerintem általában trashé válik az idővel, de hogy valaki direkt trash filmeket gyárt, hogy mondjam...
Ugye, ez egy tök direkt... véletlennek köszönhető, és utána pedig jó, szépen de... erre épült egy iparág.
Pontosan, de hogy lehet arra egy iparágot felhúzni, hogy valami vállalta a rossz? Tehát, hogy mondjam erre még egy példát, szóval ez nem és ezt nem tudom megérteni.
De most folyamatosan tudsz nézni egy poént. Tehát te tudod nagyon jó, hogy ők sem gondolják
de
komolyan.
Ez a fura.
Ezt ők sem gondolják, te sem gondolod komolyan. És lehet róla ülni a kocsmába és beszélgetni, hogy nézd meg mekkora szar volt.
Jó, ugye te is látod. Ez egy... a horrorra akadva szériára. Ott szerintem ezt tök jól meg tudták oldani, mert akármilyen rosszak vagy jók a szériának a különböző darabjai, mindig volt valami aktualitása, hiszen abban az elmúlt...
Jó, de ez egy paródia műfaj.
Pontosan, csak hogy azért nem ezek a fajta eszelnemes filmek is valamilyen fajta paródiát, paródiaként értelmezhető.
Ezek közül is talán a Sharknado szériának a 2-3 negyedik része, mert ott az első is annyira csőkomolyan gondolja magát.
Én utáltam az első részt, megnéztem egyszer ilyen részeg Balatonon, nem tudom, mindenki elaludt, beraktam a DVD-t, mert megvettem DVD-n,
az ember, aki megvásárolta.
Ez
megjelent itthon.
És akkor kérdezed, hogy miért tart itt ez az iparág? Hát azért, mert
te hozzájárulsz ennek a tenyészéséhez.
De tényleg, szóval, hogy...
De bocsánat, csak az a durvább, hogy egy házi buliban nála van ez a DVD a Balatonon.
És mindenki részeg alszik, ő pedig...
Fiam, megnézi a Sharknado DVD, hát ez ilyen, elképesztő.
Az ember, aki nem megy el úgy otthonról, hogy ne lenne nála véletlenül egy Sharknado DVD.
Előveszi a segély, a First Aid kitet, vagy hogy van ez magyarul?
Medipack.
Igen, Medipack. Jó, van, akkor csak beszélünk húlisről.
Magyarul.
Es, mondjuk. Köszönöm szépen. És kinyitja, és ott van a kis Sharknado DVD gyűjtemény, meg az összes.
Mondom, tökény. Milyen filmek vannak meg nekem DVD-n. Dino Shark, Jersey Shore Sharketek, Gatoroid vs. Super Gator, és ezeket külföldön rendeltem.
Mi az a Gatoroid?
Hát ez két ez nagy krokodil. Igen, ez két nagy krokodil.
Nem, ezt én nem tudom már processzelni tovább.
De engem pont ez idegesít, hogy engem pont ezek a fajta trash-ek.
De várjál, lassan dolgozza fel az agyam ezeket az információkat, hogy a külföldről rendelte. Tehát, hogy
ilyen egy arra, cent arra... volt, egy font cent, ilyen árakért vettem őket, ilyen.
Hát most már a helyedben én is ezt mondanám komolyan.
Vannak emberek, akik az Alibaba.com-ról rendelnek mindenféle...
Amazon.
Alibaba, olyan is van. Olyan
tudom,
is
de van. Én Amazonról rendelem. Mert...
Van olyan rokonom, aki mindenféle háztartási eszközöket rendel az Alibaba.com-ról, olyan pár centért, és akkor így vígan ecseteli nekem, hogy képzeld, vettem egy olyan körönvágó csipeszt, ami egyszerre tud lenni elemlámpa, konzervnyító, és már nem emlékszem, mi volt a negyedik.
Na, ez úgy pont, mint a sárkpotusz, ami... A polip cápa, ami megint megvan DVD-n.
Ennek legalább van értelme, mert tud négy funkciót, érted, apám? De az, hogy te megveszed a Gátor VS meg a Gátor DVD-t, hát az...
Na minden is, de pont ez képesztette engem, hogy olvastam Asylumos stúdiófőnökökkel interjút, és azt mondják, hogy kurva kevés pénzből készülnek, szóval kevesebben, mint amiben mondjuk a Dani pulóvere került.
Ez egy nagyon jó pulóver.
Ezért mondom, hogy viszont... elvileg úgy állnak hozzá, hogy mindig a legjobb filmet akarják megcsinálni. És ezt a 80-as évek, sőt még a mai élő legnagyobb trash gyáros, a Roger Corman producer zseni esetében elhiszem, mert ott az ő sztár...
Kicsoda egyébként?
Ő csinálta a Fantastic Ford, a legendás a rossz Fantastic
Ford. A Roger Corman ő egy nagyon...
Három volt belőle, melyik?
A negyedik.
Nem, ami nem volt, a 94-es. Volt egy korábban, amikor Sony-nak a jogai visszamentek volna Marvelhez, hogyha nem készül gyorsan belőle valami adaptáció, és ez volt az. És ennek ez a csávó volt, igen, a producer.
Roger Corman egy 90 éves, nagyon kedves bácsi, akinek a karjai alól olyan legendák nőttek ki, mint Francis Ford Coppola, Jack Nicholson, Martin Scorsese, mind nekik csinálták így az James Cameron. neki csináltak az első filmjeiket, de az ő koppintásaiba, még egy Sharktopuszba is, ami karrierjének egy késői remekje, tényleg látom, hogy nem is próbálkoz, de hogy például van benne humor eleve, szóval eleve nem veszi komolyan, eleve látom benne a próbálkozást, az Asylum filmekben tényleg semmilyen próbálkozást nem látok, csak az, hogy gyorsan basszunk össze valamit, amit aztán tényleg az ilyen trashbulikba el lehet adni, meg hogy az a három vicces jelenet, ami benne van, az majd a YouTube-on fog nézettséget generálni, mint a Sharknado, hogy az is ez volt, hogy hú, de mekkora fasság ez az ötlet, és akkor mindenki erről tweetelt, és már sikeres lett. De például pont a minap néztem az Utolsó cápa című filmet, ez Enzo J. Castellari, legendás olasz nagymester rendezte. Ez egy ilyen cápa best-off, ami összelopkod mindent az első két cápából, meg mondjuk az Orca című karcárnyú delfines, amúgy szerintem nem olyan jó cápa koppintásból, de egy tempós, pörgő, szórakoztató film, gumicápával, meg szóval mindennel, ami kell, ami egy ilyen B-kategóriás cápa, és tényleg tudok rajta őszintén szórakozni, mert a nyilvánvaló B, meg akár trash jellege mellett, mint például a nagyon béna ilyen gumicápa, ami kikukucskál a tengerből, és teljesen mozdulatlan.
Na jó, csak pont ez nekem ezzel a problémám, és itt valószínűleg az én ilyen fura sznobériám jön, hogy én azt gondolom, hogy nem ördögtől való azt gondolni, hogy egy mega shark versus giant octopus, az jó lehet, szerintem a Pacific Rim az ehhez elég közel járt, így néhány évvel ezelőtt, akkor fogták ezt a kaiju műfajt, hogy az óriás szörnyek versus óriás robotok, és csináltak belőle egy önmagát helyenként ugyan komolyan vevő, mégis elsősorban látványorientált, tök humoros filmet, mert nyilvánvalóan maga az alaphelyzet akkora hülyeség, hogy nem tudod befogadni anélkül, hogy ne nézd valamilyen görbetükörben. De ezek az Asylum filmek nekem minden esetben azt juttatják eszembe, hogy kár a filmművészetet erre pocsékolni, hogy ilyen direkt behülyeséget csinálnak.
De ez így van, figyelj, hogyha okay, ha megnézed
a... Továbbra sem értem, hogy miért népszerűek ezek a filmek.
Annyira ezt magyarázzál. Mert te várjál, azért azt válasszuk szét, hogy itt most esztetikai értelemben valaki kedveli ezeket a filmeket, vagy véletlenül beleszalad és megvásárolja. A follow-up műfaja az újságírásban is létező dolog, hogyha van valami aktuális dolog, ami nagyon hype, akköré mindig szervezünk valamilyen más topikban, de hasonló cikkeket. Hogyha megnézed azt, hogy megy a moziban valamelyik éppen fölhypolt blockbuster, akkor elég valószínű, hogy ennek kapcsán a TV2 vagy az RTL Klub le fog tolni egy hasonló filmet, vagy mondjuk
vagy annak az előző részét,
vagy valamit. Ugyanezt történik a DVD boltokban is, vagy történt, ameddig voltak ezek, hogy ha megérkezett ez a film, és mondjuk beszéljünk a Thorról, akkor hirtelen összeszedtek minden viking mitológiával kapcsolatos filmet, mert hogy valószínűleg majd meg fogják vásárolni. És egyébként az Asylumnak a saját Thor filmjét ezért vásárolták szarrá.
Pont ez történt az Asylummal, az egyik Asylum stúdiófőnök meg akarta csinálni a Világok harcát. Megcsinálta, aztán látta, hogy ezret megvett belőle a Blockbuster videótéka lánc, és ez 7-8-szorosa volt a korábbi eladásainknak, és meg kiderült, hogy egy kvázi nem olyan ismert rendező, Steven Spielberg is épp abban az évben csinálta meg a saját Világok harca adaptációját, és nyilván a videótékáknak meg akkor az volt, hogy látták, hogy az emberek szeretik a hasonló filmeket kikölcsönözni, és itt tök véletlenül ráálltak arra, hogy akkor jó, akkor mostantól nem low budget horror filmeket csinálunk, hanem lekoppintjuk az épp aktuális mozifilmet.
Ez azért így nem elképesztően nyomasztó, ez a jelenség? Mert nekem nagyon az.
Hát elmész egy ázsiai boltba, ott nem ugyanezt találod, tehát hogy megveszed kisebb, olcsóbb, más és gagyi verzióját valaminek.
Szerintem ennek a hatás mechanizmus egy kicsit egyszerűbb. Szerintem ez egy poén az egész. Tehát attól függetlenül, hogy szar, egy vicc.
De nyilván ez a másik. Igen,
és mindenki része akar lenni ennek a viccnek, mindenki be akar csatlakozni ebbe a dologba, és akkor így az emberek egymást bevonzák erre a szarra, rávonzák erre a szarra, mint a legyek, és akkor innentől kezdve az Asylum így fogja tudni gyártani a filmeket, mert mindenki imádja az ilyen szarpoénokat, még ha nem is röhögnek rajta, vagy épp az, hogy röhögnek rajta, mert ha öten leülünk megnézni egy ilyen filmet, akkor milyen jó egy sör mellett, hogy na az milyen rossz volt, és az meg milyen rossz volt, hát ez nagyon szar, gyerekek, ezt meg fel
és
kellene akasztani.
És térjünk vissza a témára, ugyanezt történt szerintem idén, de nagyon sokan dicsérték a 47 méter mélyen című filmet, Amerikában sikeres volt, Ergo Magyarországon most mozikba bemutatják, és gondolom ennek hatására kitalálta a másik forgalmazó, hogy ő szintén előkoptort egy direct-to-DVD-s hasonló témájú cápás filmet, ezt a Nyíltengeren 3-at, és Sunyiba bemutatta egy héttel előtte. A Nyíltengeren 3, mi a címe? Merülés? Vagy...
Mindjárt nézem, Nyíltengeren 3, cápák között.
Ne, amúgy nem érdemel sok szót, arról szól, hogy elmennek a menő csávók, meg az egy csaj bulizni, és le akarnak merülni a cápák közé, majd videót csinálnak, és így akarnak bekerülni valami valóságshowba. Ez így egy found footage film, ergo. Ő elején megismerik a sótlan karaktereket, aztán megborul a hajó, egy nagy hullám megborítja igen, a hajót, és ott maradnak a nyílt tenger közepén, és kb. Az történik, amit az ember vár. Az
a cápa megeszi őket?
Nem. A közepén kicsit izgalmas.
Vajon megeszi
vannak
őket?
Benne félem, mert mindig történik valami, ami kicsit felborítja a status quo-t. Találnak egy mentőmellényt, aztán egy hajót, meg néha bejön a cápa, meg kimegy a cápa, meg este lesz, stb.
Viszont... És ezt mind felveszik egy kézikon, igen, mert ez a legfontosabb dolog, hogy ugye legalább legyen felvéve.
Igen, ami nyilván hülyeség,
egy,
hogy
egy
nyilván...
Egy kézi kamerával, annak vagy egy ilyen GoPro-val, mert mondjuk... Vagy ennyire részletesen nem,
szerintem
mondjuk...
Szerintem nem GoPro-val nem, vannak, nem, mert ez egy, adogatják a mások kamerát.
Ez egy vízálló kamera egyébként. Igen. Tehát, hogy a trailerben is látszik, hogy valami sárga színű vízálló kamera az, ami... És az alapsztori szerint megtalálják ennek az SD kártyáját.
Na és ez a baj. Az egész filmnek van egy ilyen dokumentarista körítése, hogy híradó betételten megmutatják, hogy mi történt, aztán a, nem tudom, a hozzátartozó nyilatkozik ilyen, úgy ilyen beszélőfej stílusba, és ez eleve megöli az egésznek a feszültségét, hiszen eleve, ha így kezdődik egy film, szóval ez még a Blair Witch idején elment. A Blair Witchben ez még tényleg új volt, hogy 2000-ben, érted 17 éve, ez vagy 1999-ben, hogy hú, ez igaz ízé, de most beülsz egy filmbe, és egy film azzal kezdődik, hogy igaz történet alapján, akkor rögtön tudod, hogy valószínűleg semmi köze a igazsághoz, és szóval, hogy eleve, ha már nyilatkozik a rokon, hogy jaj, reménykedtük, hogy megtaláljuk őket a film első 20 percében, akkor tudod, hogy senki nem élte túl abba a pillanatba, és eleve megöli a feszültséget, pedig magába a középső horror részében lettek volna jó dolgok, csak aztán meg az egész film este játszódik, a második fele, és kurvára nem látsz semmit, mert eleve, hogy nyilván a nem nagyon lehet jól tengeren filmezni, nem tudom, próbáltatok-e már nyílt óceán közepén filmezni valamit.
Te próbáltál?
Nem, mert nem nagyon lehet, szóval. Hogy... Más ráadásul ugye ilyen night vision-nel, és ott semmi nem látszódik az egészből, szóval ez volt az a film, amit nézek, és tényleg utána kicsit hülyén éreztem magam, hogy basztus, ezért eljönni moziba.
Egyedül?
Nem, voltak még mások, de aztán...
De ahogy... egyedül mentél.
Ja, én egyedül.
Voltak még mások.
De aztán kihallgattam, hogy mások pedig a 47 méter mélyenre akartak menni, szóval pont bejött
jaj,
ez a...
ez de szomi.
És szóval annak már az előzetese, szóval az legalább látványos volt. Minden esetre, szóval tényleg ez az a film, aminek semmi keresni valója. A moziba meg amúgy se, szóval ez a Nyílt tengeren, ez az a film, aminek semmi a világon nem indokolja a folytatását. Nem azért, mert a Nyílt tengeren egy nem lenne jó, mert kb. A cápa után az a legkomolyabban vehető és legfélelmetesebb cápás.
Annak elég erős atmoszférája van, igen.
Film, igen, de ugye egy lezárt történet. Két ember a tengeren ragadnak, meghalnak, szóval, hogy...
Nem, igen, ez nem nagyon
és ráadásul tényleg, én is nem vagyok found footage rajongó.
Én nagyon.
Egy kezemben meg tudom számolni, talán, hogy mennyi tetszett, nem is nézem őket, de tényleg 2017-ben, amikor azzal akarnak nekem egy found footage filmet eladni, hogy ez a valóság, hogy ez megtörtént, ezt megtaláltuk, és érted, szóval eleve hülyeség a koncepció, mert hogy nyilatkoznak a túlélőknek a unokatestvére, vagy nem tudom. De most gondolj bele, ha te megtalálnád a rokonodnak, a nem tudom, a halálát rögzítő kamerát, akkor te ezt odaadnád egy filmstúdiónak, hogy akkor ezt csináljanak filmet, és a moziba vetítsék le, és hogy mennyire kéne nekem ezt komolyan venni, hogy tényleg az, aki ott sír, az aztán eladta, nem tudom, a Vertigo filmmédia, vagy nem tudom, ADS Service-nek.
Ez olyan kis naivan állsz hozzá, hát igen. A pénz az hatalmas úr, igen, de így pengeti ki, érted? Csináljunk másolatot, esetleg hármat, jó lesz?
Szóval, ne, ez nem egy jó film.
Én ezt nem láttam, viszont láttam a 47 méter mélyent, és László, soha nem haragudtam rá ennyire, miközben néztem egy filmet.
Miért?
Mert László kérte, hogy nézzük meg ezt a filmet, hogy ma tudjunk erről beszélni.
És ahhoz képest még nagyon keveset beszéltünk róla, és eddig sem tudtam ezt megbocsátani egyébként, Laci, komolyan, de most már kezdem sértve érezni magam.
De beszéljünk róla.
Figyelj, tehát, hogy szépen körbeért ez a történet, tehát, hogy most már így körbenyaldostuk ezt a cápa dolgot, most akkor így beszéljük magáról a filmről.
Én gyorsan kiemelnék néhány egyébként nekem eléggé tetsző részt. Az egyik, hogy képileg van legalább két olyan képkocka az egészből, ami úgy tényleg jól néz ki, és az összes többi az pont ugyanolyan, mint hogyha én a haverjaimmal elmennék Balaton Almádi alsóra, beborítanálak valami gumimattot, és felvenném, ahogy lubickolsz. Tehát annyira érdektelen a látványa, mert azt látod, hogy van kék víz, meg egy ilyen rácsos ketrec, és néha villódznak lámpák.
Cápa van benne?
Cápa van benne.
Akkor nem érdektelen a látvány, akkor ezzel megvan.
De nem olyan hatásos, erősek azok a cápák.
Jól néz ki.
Egyébként szerintem az is baj lehet, hogy ti gépen néztétek ezt a filmet.
Nem, én tévén néztem.
Tévén, bocsánat.
Látjátok, én megvárom és elmegyek ezután a podcast után rögtön moziba, és moziba fogom megnézni.
A moziban van egy erős jelenete a filmnek, mégpedig az, amikor a lány elindul egyik irányból a másikba, és hirtelen nem tudja a sötét vízben, hogy merre van az irány. Tehát, hogy annak van
ezt
egy feszültség,
annak van, igen, valóban.
Tehát, ezt akartam elmondani, hogy nekem ez volt a másik, ami nagyon tetszett. Nekem volt egy ilyen 12-3 éves koromban egy ilyen élmény, hogy Horvátországban nyaraltunk a anyámékkal, és akkor Danika egy ilyen búvár pipával, szemüvegbe, béka lábbal, lubic volt a parttól 6 méterre. De amikor így a 6. méter után a 7. következett, akkor egyszer csak így lenéztem a tenger aljára, és nem láttam semmit, mert hogy ott a partszakasz az úgy működik, hogy fokozatosan csökken mondjuk 2 métert, és utána hirtelen 40-50 méter szakadék következik. De pont ennek a jelenetnek valóban volt egy ilyen erős atmoszférája, de én pont ezt hiányolom egy ilyen filmtől, hogy amikor ott vagyunk egy ilyen szituációban, hogy leesik ez a rohadt cápa néző ketrec, ahol ott vagyunk a tesómmal, és mindjárt elfogja az oxigénünk, majdnem, hogy a cápa az a legkevesebb, amitől félni lehet. Tehát annyi körülmény van, ami sokkal rosszabb, mint hogy megeszel egy cápa, eltévedek, elfogy a levegőm, megőrül az az ember, akivel össze vagyok zárva, megőrülök, én is nem tudok mit kezdeni a helyzettel, jön valami másik állat, és akkor az fog megtámadni. A cápa csak beleharap a lábamba, és nem öl meg. Tehát, hogy nem tudom, jön egy tenger alattjáró, ami elkaszálja a kert, bármi. Egyszerűen annyi minden történetet van ezzel a két csajjal, akik közben semmi más nem csinálnak, csak ja, itt vagyunk, de meg fognak menteni, de nem mentenek meg, és még egy dolgot szeretnék elmondani, és ezt a nők nevében kikérem magamnak. Film plotja az, hogy a testvérpárból a csajt elhagyja a pasia, amire mi a megoldása a barátnőnek, menjünk el bulizni.
Nem, sőt, ennél sokkal rosszabb. Szakít a csávó a lányjal, és azt mondja neki a tesó, hogy figyelj!
Ja, mert hogy azért szakít vele a csávó, mert hogy a lány unalmas.
Igen, tehát hogy a lány unalmas, és azt mondja a csaj neki, a nővére neki, hogy figyelj, menjünk el egy ilyen cápás, ketreces történetre, és majd ott szelfizünk, föltesszük a Facebookra, és majd a csávód azt fogja mondani, hogy a fenébe mekkorát veszítettem, hogy elengedtem ezt a lányt.
Ilyen ostoba kezdés.
Ez tényleg annyira ótvar történet, de igazságtalan vagy egy picit, Dani, mert hogy egyébként tényleg sok minden történik a lányokkal. Igen, rengeteget picsognak, hogy ja Istenem, meg fogunk halni, de igen, ezek úgy ott vannak. Tehát, hogy az őrület jelei, amikor megtörténik ez, akkor ott van. Tehát, hogy hisztériás rohamot kapnak, és számomra egyébként egy tök hiteles rész volt az, ahol
szerintem tudja, hogy mit csináljon.
Nem lennék eszméletemnél, mert ha 44-47 métert zuhansz bele a tengerbe, úgyhogy nem vagy oktatva arra, hogy hogyan kompenzáld a nyomáskülönbséget, akkor szerintem úgy megfekszel, mire leérsz a végére, hogy nem tudsz ilyen nyugodtan, normálisan. Jaj, itt vagyunk lent, szerintem mindjárt sírok, és akkor gyönyörűen elkezdenek kommunikálni egymással, és elkezdik MacGyverként szövegetni
mindjárt
a tervet,
sírok, hogy hullám sírok.
Hogy... Fú, ezzel tökör rúgták.
Ilyeneket én is tudok fölírni, hogy uszony, iszony.
De ezt tényleg felírtam.
Fölírtam, ez igen, kínos ez eszembe ez jutott, valami. És így gondolkodtam azon, hogy hol lehetne majd elsütni.
Helyett nem sütötted el
Pongrácz, sehol. Pongrácz Máté ezt így feloldotta nekem.
7 éve vár erre, hogy elsüssön.
és tök jó, mert legalább így nem te vagy ez a... Jaj, ez nem volt jó. Dolog, hanem te csak úgy rátromfoltál a másik hülyeségem, hogy ilyet én is tudom, de egyébként magamtól ilyet nem mondanék, csak kiegészítek.
Én továbbra is visszautasítom azt, hogy ez a film uncsi volt. Nekem határozottan voltak olyan pillanatai, amikor ez a nyomasztó érzés, hogy ezek a csajok tényleg ott vannak a tengerfenéken, és minden bajuk van, és a cápa tényleg már a legkisebb rossz ebben a történetben. Azzal már foglalkozhatnánk egy kicsit jobban, hogy egyébként az a bizonyos csavar, ami a filmben megtörténik, az 10-es skálán mennyire volt gagyi.
Annyi érdekesebb dolgot találtam ki egyébként az egész filmnek a végére, miközben néztem, hogy például én nagyon örültem volna megjelenik Aquaman például, és megmondja, hogy neki ez a perverziója, hogy szabotálja az emberek cápaketrecét, aztán meg nézik, hogy amíg ráküldi a cápáit.
És akkor végre eredeti lehetett volna a DC egyébként.
Szerintem a DC film univerzumban, ami minden kínosan sötéten vesznek, szerintem simán benne van egy ilyen Aquaman, aki...
Igen, hogy bejön, és akkor a
turistákra vadászik.
A filmvégi csavart már konkrétan nem árulom el, de ugyanaz a megoldás, mint a Barlang című filmnek a... Ugye két Barlang című film van egy, amiben a 7 vagy 9 nő elmennek barlangászni, már azt hiszi a lány, hogy kijutott a barlangból, de nem jutott ki. Hasonló megoldással él a 47 méter mélyen című film.
Amint a pokolba
ugye most úgy spoilereztem, hogy nem spoilereztem.
Nem. De nagyon igen. Szépen kiúsztod a méregfogát.
De igen, mint a pokolba taszítva. És szerintem pont ez a baj ezzel a befejezéssel, hogy hiába, hogy lebuktatja ugye magát a film, hogy végül is nem azzal, amire gondoltál, és mi van akkor? Tehát, hogy így azt kellene mondom, a fenébe.
De aztán utána történik megint valami, ami ezt is áthozza, és igazából
igen, de egy...
nem történik tragédia a filmen. Semmilyen tragédia. Max annyi, hogy a csajnak a fejét a fején fenénél fogva elviszi az egyik cápa ott valamerre, de hát is.
De hát azt meg már akkor tudtad, amikor ez megtörténik.
Igen, ő túl sokat töltött a rácson kívül, vagy csak a ketrecen kívül, és teljesen kiszámítható volt.
Mert hogy az van, kedves hallgatók, hogy amikor a rádiós összeköttetésben vannak a lányok azokkal a fiúkkal, akik elvitték őket cápászni a ketrecen keresztül, viszont ők olyan mélyen vannak ebben a ketrecben, hogy ahhoz, hogy újra létrejöjjön a rádiókapcsolat, pár métert fel kell úszni a ketrecen.
Igen, keresnek
kívül.
Térerőt
keresnek a csajok a víz alatt, ami egyébként egy jó feszültségforrás, de ezt is legalább 3-4 alkalommal
és hülyeség is egyébként, mert az a levegő mennyiség, ami ott megvolt nekik, és ott volt egyébként vétel, akkor nyugodtan lekoordinálhatták volna, hogy így gyertek fel akkor, most itt álljatok meg, most így gyertek, most megint jöjjetek, megint álljatok megint. Nem, ő felment térerői, mit csináljunk, csináltok ezt? Jó, akkor visszament. És fogyott a levegő. Tehát annyira értelmetlen volt szerintem az egész film, annyira szándékosan, direkt módon próbálta generálni ezt a feszültséget, amit igazából nem tudsz úgy átélni abban az esetben, hogyha nem nagyon érzed át a hatalmas víztömeget magad körül, mert egyébként egy hatalmas nagy kék dzsúa van körülötted, amiről tudod, hogy víz tök sötét, ettől most vagy tudsz félni, vagy bele tudod magad képzelni, vagy egyáltalán nem. Tehát ha egyszerűen immunis vagy az ilyesmire, tehát neked jóval több impulzus kell ahhoz, hogy ezt meg tud fogni, akkor ez a film
emlékeztek az Alien 1-nek a legelső képére? Miközben bejön a bolygó, megjelenik az Alien felirat, de közben egy ilyen nyomasztó, morajló zaj van végig, semmiféle zene nincsen, és csak látod ezt a borzasztóan nagy bolygót a végtelen sötét űrrel, és én azt, amikor moziba láttam, egy pár éve vetítették a Corvinba, akkor éreztem azt, hogy na most így rám nehezedik a világ mindenség, és úgy érzem, hogy pici vagyok, és el vagyok nyomva, és ezt miután nem moziba néztem meg a 47 méter mélyen, nem tudom milyen lehetett moziba, de én gyanítom, hogy ezt nem tudta volna hozni ez a film.
Nem mindenhol. De amit mondasz, az kb. Minden filmre igaz, tehát nem véletlenül találták ki ezt a műfajt, hogy hatalmas vásznon egy filmszínházban nézed meg, ahol totális az élmény, és nem az van, hogy otthon a tévéden, vagy a tableteden, vagy a laptopodon nézed, és nem jön át egyszerűen ugyanaz a hatás. Ráadásul de... folyamatosan kimész, elmész, nem tudom, nem figyelsz oda, elkalandozol a moziban, meg teljesen fókuszált a figyelmed, és figyelsz rá. Ráadásul azt azért így az Alien párhuzam kapcsán tegyük hozzá, hogy ezeknek a filmeknek azért van utcahossznyi előnye feszültségteremtésben, mert hogy a saját zsánerükben etalonnak számítanak. Igen.
De elérték azt a pontot, hogy ők etalonok legyenek. Tehát most véleményem szerint, hogy ha a film ezt nem tudja átadni, akkor tudja ezt jól átadni, hogyha mindenféle kisegítő eszköznél, vagy helyzet, szituáció nélkül is át tudja neked adni azt, hogy az, amit te ott látsz, az tényleg annyira rossz, annyira erős lett. Tehát most, ha most csak a mozi tudja átadni, hogy a hatalmas víztömeg az félelmetes, akkor az a film nem működik, mert akkor gyakorlatilag csak akkor tudsz futni, hogyha van lábad.
Ezzel nem értek teljesen egyet. Tehát én továbbra is...
Telefonon kell nézni a filmeket, Robi.
Én továbbra is úgy gondolom, hogy...
A metróban.
De én ilyet nem csinálok.
Dehogy nem, a Netflixet szoktad a telefonodon
nézni. Hát amikor hazautazom, ez eddig egyszer volt.
Nokia 3310-ről nézed a filmet, tehát
persze, hogy nem azóta, jön át. Azóta én mindent ráteszek a tévéképernyőjére, és akkor...
Szóval engem kíváncsivá tesz, hogy mondjuk a Dunkirk milyen tévén. Tehát az anyámék 32 szolos nappaliban található katócsöves tévéjük.
Amúgy ez igaz, szerintem az veszít tévén például.
Abszolút, de ott talán az is van ezeknél a filmeknél, hogy ami nagyon rá tud segíteni egy-egy ilyen élménynek az átélése, ez az maga a hangzás. Én, amire még emlékszem, a Gravity-nél, amit nem tartok egy különösebben izgalmas, egy érdekes filmnek, emlékszem, hogy volt egy olyan jelenet, ahol a zene, a kép és a hang annyira egybe van, hogy ott is egy ilyen remegés lesz úrá az ember, amikor a George Clooney még közli, hogy akkor én elmentem, mert hogy nem fog tudni visszajönni, és ott lebeg a sötét űrben, és távolodik el. Tehát az egy ilyen vérfagyasztó pillanat. És biztos egyébként, hogy elő lehet idézni moziban ezt a hatást, hogy itt a nagy sötét víz meg, ahol nem tudjuk, hogy mi van, de picit azért osztom azt is, hogy ezeknek a horroroknak, már hogyha ez egy horror, akkor ennek meg kell élnie egy tévéképernyőn is, hiszen ez ugye eredetileg nem is mozis forgalmazásra lett számba, nem. Hanem DVD-re, de akkor meg főleg.
Tudjátok, mi a igazán nagy baj? Mármint pont most ugye a 47 métert nem láttam, de az összes többi cápás filmben, például a Nyílt tengeren 3-ba, de kicsit a Nyílt tengeren 1-be is azért nem akarod újra nézni, mert ott van benne az egy hiba, ami miatt a cápa a mai napig az etalon, és nem csak azért, mert Spielberg nyilván egy kiváló rendező, és nagyon jól építi a feszültséget, hanem mert jó karakterek vannak a cápában megírva. Van benne 3 jó főszereplő, akiknek megvan a saját maguknak a kis karakterívük, és ez általában hiányzik. Szóval vagy az van, hogy a asszájlumos szarokba a antiszínészek lemásolják a blockbusteres karaktertípusokat, ezek a egysíkú katona vagyok, és mindig kiabálok meg ilyen karaktereket, vagy azért, hogy próbálják hihetőbbé tenni azáltal, hogy ilyen teljesen sótlan, ilyen, jaj, izé vagyok, kis csaj, és elmegyek, mert hogy elhagyott a faszim, és akkor semmi, miért kéne, hogy érdekeljen engem ez a figura, és pont ezt írtam még pár éve, vagy talán pont tavaly a Nyílt tengeren első részére, hogy az nem történetet mesél, hanem megmutat valamit, amit megtörtént. És azt nagyon hatásosan csinálja, csak ugye ezt nem lehet a végtelenségig lemásolni. Nyilván vannak persze szórakoztatóbb, szóval például az utolsó cápa, nincsenek benne nagy karakterek, de szórakoztatóan van összerakva, vagy például ma láttam a Csalétek című filmet, ismeritek?
Ajaj.
2012-es, ajánlom mindenkinek, egy várost elsöpör a cunami, és elárasztott szupermarketben ragadnak a szereplők egy cápával, és nem olyan zseniális, szóval, hogy...
Ezt nem is gondoltam.
De hogy persze rá lehetne játszani, mint a Ködbe, ugye, hogy az emberek hogy fordulnak egymás felett, és valójában nem is a cápa a ragadozó, hanem mi vagyunk a ragadozók. Na, ilyen fajta tartalom nincs benne, és tényleg a legsabb... Szóval tényleg azok a karakterek vannak benne, mint bármelyik Roland Emmerich filmbe, hogy a lány,
a kedélyes, aki... tudós az
ne, a... Pont tudós a lány, nincs, de hogy nem, hogy a lány, aki vadóc csaj azért, mert meghalt az anyja, és nem volt ott, amikor meghalt az anyja, de a végén ő majd hősies lesz, és hogy nem tudom. Viszont egész jól kihasználja ezt a szupermarketes környezetet, és folyamatosan történnek dolgok, tempósan a szereplők folyamatosan próbálnak túlélni, aki gonosz nyilván meghal, és vannak benne nagyon vicces...
Aki gonosz nyilván meghal,
de úgy, hogy van egy szereplő, a kedvenc jelentem, a szupermarket mélygarázsába rekednek, ott is rekednek emberek, ketterekednek a kocsiba, a csaj, a facia, meg a kis pincsi kutyájuk. És akkor úsznak a másik autó tetejére, próbálnak áthúzni, és a cápa üldözi őket, és a faci eldobja a pincsi kutyát, hogy hát, ne, hogy fölpróbál kapaszkodni, és akkor a csaj kiborul, hogy jaj, megölted a kutyámat, te geci szemét, te állat, és természetesen ez a fiú, aki a kutyát eldobta, hogy ő túléljen, ő meghal, és utána kiderül, hogy a kutya túlélte. És ez... Ez egy nagyon jó film, ez a Csalétek, ez tényleg, aki B-kategóriás ilyen kicsit viccesen rossz cápás filmet akar nézni.
De mindegyik szerintem... viccesen rossz. De van az a legrosszabb, ami még nem is vicces, és úgy rossz.
De úgy,
és ebből van több.
De egyébként. Úgy viccesen rossz, hogy nem totál szar, érted? Szóval nem a fogod a fejed és fárasztóan szar, trash, hanem hogy vannak benne humoros részek, meg vannak benne ilyen azért komolyabban vehető részek, és tényleg van benne ötlet, érted?
Kreativitás. Viszont elhangzott azért ebben a hosszú speechben egy olyan mondat, ami igazából nagyon fontos, hogy kiemeljük. A cápás témájú filmeknek van egy megszokott dramaturgiája. Ha egyet láttál, mindegyiket láttad, és most nem menjünk bele itt azért nagyon trash-féle verziókba.
Mint a Jersey Shore, Sharkettekbe
és társaiba.
De alapvetően
abból táplálkozni ez a zsáner, hogy ott van a tenger, ott van a cápa, veszélyezteti az embereket, van ebben egy feszültségteremtés, és aztán vagy megmenekülnek a hősök, vagy nem. Tehát, hogy ennyi, egy cápás történet erről szól. És ezért mondtam azt, hogy...
Nem igaz, nem... mert jövőre jön a Sky Shark című film, amiben a levegőbe lesznek. Nem lesz tenger, mert a nácik lovagolnak a repülő cápákon. Tenger sehol, mondjad.
Oké. Tehát az ilyen sallagokat is felejtsük el, de van ilyen is. De nem gondolom azt, hogy a 47 méter mélyen című film egy jó film. Azt gondolom, hogy vannak jó momentumai, de Robi is, meg Dani is azért tudjátok unni baromira ezt a helyzetet, mert hogy ezeket a helyzeteket már láttátok, tapasztaltátok, és nem azért nincsen rátok hatással az, hogy egyébként ott van körülötte a tenger, meg nem tudom, jön a cápa, és gáz, hogy ott vannak ebben a ketrezben, hanem azért, mert hogy hasonló szituációt már láttatok ezret, és nem fogja ugyanazt a hatást kiváltani belőletek. Azért mondtam, hogy az Alien etalon, a cápa etalon. Azért, mert először csinálta meg ezeket az
nem
elmeket.
Nem is, de ez ugyanez elmondható, hiszem az összes katasztrófa filmre.
Egyébként, amit Laci mondott, én ezt bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, kiegészíteném. Én azért nem tudok egyszerűen félni, meg befeszíteni magam azon, hogy látok egy cápás filmet, mert én annyira állatbarát vagyok, hogy a cápa csak azt csinálja, amire egyébként tervezve van. A medve csak azt csinálja, amire egyébként tervezve. Nem tudok egyszerűen haragudni rájuk, hogyha learapja a lábamat, mert mi a csinálja? Hát nem tudja, hogy az én lábam, meg ezt nem szabad. Hát nekik nincsenek ilyen társadalmi konvenciói.
Ne, benne jó egy cápás film, hogy áldozat megbocsát a cápának.
És egyébként közben eszembe jutott, hogy a Máté mondta, hogy nincsenek olyan filmek, ahol kedves cápák lennének. Hát dehogy nem, a cápa mese.
A cápolik.
Ott is ilyen gangben van például. Most, hogy említetted a cápa mesét, egy olyan jó végét tudtam volna még elképzelni ennek a 47 méter mélyének, hogy megjelenik például Szenilla, és akkor itt vannak a film. Szórakozzatok, és ezzel el van.
De rendben. Minden eset, amivel szem lezárnám, az, amit a Lászlónak reagálni akartam, hogy ez, amit az előbb elmondtál, ez tökre igaz, de ez minden katasztrófa film lesz szinte igaz. Igen. És ez a cápa, mármint a Cápa című film 75-ből, az még a karakterekről szólt. És ahogy telt az idő, egyre inkább távolodtunk el a karakterektől, a karakterek csak egy sallang volt, és minél, hogy minél több inger érje a nézőt, hogy minél nagyobb cápa, minél több cápa, minél nagyobb vízben vagyunk, stb., de közben a karakterek elsikkadtak. És ugyanezt történt a Emmerich által a katasztrófa film, vagy a Pokoli torony, vagy a Poseidon katasztrófa még a emberekről szól, úgy mit csinálnak, de például a Holnap után, meg a 2012 már arról...
A Holnap után, amiben menekülnek a jég elől, az emlékeztek arra jelenet. Hát jön a jég a falon, a hideg, és a hideg
elől... Ja, tényleg emlék, most már, mert szívta le
és a... A helikopterből kidugja a fejét, és azonnal megfagy, így úgy megfagy, ahogy
azért, van. Mert szívta le a hideget, a töltséget.
Minden esetre a Csalétek című film jobb, mint bármelyik Emmerich film, mert sokkal ötletesebb, sokkal visszafogottabb, és pont ezt jelzik a katasztrófa filmekből, meg az ilyen filmekből, hogy mi, általában a blockbusterek, hogy nagyon grandiózus akar lenni egy csomó, amikor lehet, hogy nem a látvány, meg a, hogy leromboljon minden, meg rád dőljön hat ház, meg hogy a Függetlenség napja kettőben az egyik várost rádobják a másikra, hogy a egész mit sem ér, ha nincsenek benne olyan karakterek, mint a Cápába a karakterek, akikért tudsz szorítani, akik izgalmas figurák.
Én annyit tennék még ezt hozzá, hogy nekem azért tetszett nagyon a Cápa, mert amellett, hogy az tök igaz, amit mondottam, hát, hogy vannak benne figurák, akiket megismersz, ezáltal életeket ismerünk meg, nem csak egyszerű embereket, hogy van egy tök fontos társadalmi vonatkozás annak, hogy itt egy cápa támadás van, hogy bezárjon-e a strand, ezáltal elesik ugye a bevételtől az ott apartmanokat kiadó mindenféle ember.
Hát ez egy üdülő város volt.
Igen, pontosan. Tehát ott van egy ilyen feszkó, hogy ki nem szarja le, hogy a cápa az most hány embert fog megenni, nem jutunk lóvéhoz, hogyha lezáródnak a strandok. És ez a fajta tök egyszerű, apró ötlet, ez minden ilyen, minden utána következő cápás filmből hiányzik. A 47 méter mélyenből pedig azt hiányzik a leginkább, hogy akár egy pillanatig is összeszarjam magam.
Elmondja, miért tetszik neked a cápa? Mert abban nem az überférfias izé győzi le a végén a cápát, a ősférfi cápavadász, hanem az ilyen sorosista, egyetemista, biológus csávó, meg a másik, aki fél a víztől, mert nem szeret úszni.
Hát szerintem cápákról még napestig tudnánk beszélni, főleg Pongrácz Máté fő cápaológus. Ennyi volt már a Roboraptor podcast Szaniszló Róberttel, Zsótérindi Dániellel, az említett Pongrácz Mátéval és velem Mucsicska Lászlóval. A METU, vagyis a Budapest Metropolitan Egyetem rádió csatornáján is meghallgatható majd ez a podcast, nem csak az interneteken, ahol majd ezt hallgatjátok éppen. Úgyhogy iratkozzatok föl, és egy hét múlva megint jövünk majd egy újabb podcasttel. Sziasztok!
Sziasztok!
Csápa!
Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt mára a Roboraptor.